Ramos új csoportjában, miután a döntőben 8-0-ra kikapott a címvédő azeri Mesvildisvilitől. A 74 kilósok között szereplő Kuramagomedov Murát pedig az 5. helyen végzett, a 2019 óta magyar színekben szereplő sportoló akció nélküli technikai pontokkal szenvedett vereséget a bronzmeccsen az örmény Haratyunyántól. A magyar küldöttség így 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta az albániai kontinens viadalt. Kedves hallgatóink, ennyi fért most a sportvilágba, legközelebb 22.30-tól teljes napi összefoglalóval várom önöket, addig is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
A sportvilágot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Rom. A Szovjetunió története. Írta Kukorelli Endre. A harmadik befejező rész következik.
Nézi mama s a papa ötterék fiát, asszony kéne neki is, asszony kéne hát. Szép is legyen, okos is, dolgos is lehet, fő, hogy a rétest megkapassa.
Oszip Mandelstam, miután megpofozta Alexej Tolstojt, azonnal visszatért Moszkvába, és minden nap telefonált Anna Akhmatovának, kérlelte, hogy jöjjön el. Nagyezda Mandelstam, emlékeim. Mandelstam egy vlagyivosztoki lágerben pusztult el 1937 körül. Tolstoj grófnak nem smakkolt az emigráció. Hazament és átírta a dolgait. Átigazgatta a kurzus szerint. Állítólag, biztos, ami biztos, 3 autót tartott Alexej Tolstoj. Nikolaj Punyin azt mondta a Tretyakov képtárban Anna Akhmatovának. Na most menjük, nézzük meg, hogy viszik majd magát a kivégzésre. Punyin volt Akhmatova 3. férje. Magát a végére tartogatják, mondta Punyin kényszeresen rángó arccal. De a végén megfeledkeztek Annáról. Nem vitték el. Viszont egész életében kísérhette utolsó útjukra barátait. Köztük Punyint is. Mihail Zoschenkoval együtt Akhmatovát Zsdanov kizáratta az írószövetségből. Csak nem éjjel haltak. Nikolaj Gumiljovot, Akhmatova első férjét 1921-ben kivégezték. Ellenforradalmi összeesküvés miatt. Undorodom magamtól. A lelkem legmélyéről jön fel az egész förtelem. Engem azzal kényszerítettek a megalkuvásra, hogy éheztettek. Írja Mandelstam. Sztálin ódája nem jelent meg, így aztán nem ért semmit. 1938-ban 5 esztendei kényszermunkára ítélték. Még azt az évet sem élte túl. Sztálin állítólag megkérdezte Pasternakot, hogy Mandelstam tényleg nagymestere. Pár napja kivisznek minket dolgozni. Ettől jobb a hangulat. A mi lágerünk tranzitláger, ahonnan állandó lágerekbe irányítanak át. Állandó lágerek. Várlám Salamov csaknem egész életét lágerekben töltötte. Dmitri Mirszki herceg, irodalomtörténész, Londonban élt, az angol kommunista párt tagja, hazatér, lágerben hal meg a 30-as évek végén. Lifshitz, futurista, 1939-ben lágerben halt meg. Nikolaj Olejnyikov börtönben halt meg, 1942-ben. Nikolaj Zabolocki, előbb sztálinóda, aztán 38-tól lágerek. Lengyel József. Ő 16 évig élt munkatáborokban. Én egyszerű ember voltam, de fölakasztottak. Így Barta Sándor, aki feleségével, Kassák Lajos húgával, Újvári Erzsivel együtt 1925-ben költözött Moszkvába. Lelkes, naív, rajong. 1938-ban megölték. Van egy könyvem. Forradalmár elődeink. Budapest, 1970, Szerk, Bakó Ágnes. Abban az áll, hogy ha jól számoltam, 123 magyar kommunista közül, akik szegények a 30-as éveket megélték, mert szerepel az 1908-ban meghalt egyszerű parasztvezér Szántó Kovács Jánostól, az 1919-ben meghalt gyilkos golyó oltotta ki életét, egyszerű, vagy legyen bonyolult tömeggyilkos Samueli Tiborig, sok mindenki. 24-en váltak törvénysértések áldozatává a Szovjetunióban. 24. Például Magyar József, könyvtáros, Jászi Oszkár sógora, Marx Engels válogatást szerkeszt 1904-ben. Magyar Lajos újságíró, Szabados Sándor, Marx fordító, a Tanácsköztársaság alatt közoktatási népbiztos. A moszkvai Gavlit irodalmi főigazgatóság idegen nyelvű részlegének vezetője. Matejka János, a Proletári Írók Szövetségének tagja. A Mezsduná Rodnája Literatúra főszerkesztő helyettese. A Gorki Világirodalmi Intézet igazgató helyettese. Karikás Frigyes. Ő egy író volt. Bokányi Dezső, kőfaragó, lefordította a kommunista kiáltványt. Róla nevezték el a Bajnok utcát. Balázs Béláról az áll, hogy a fasizmus üldözése elől a Szovjetunióban talált menedéket. A Moszkva melletti Iszkrában telepedett le, szép otthona a Szovjetunióba menekült haladó művészek egyik találkozóhelye lett. Aztán 5 oldallal később Bauer Ervinről, elméleti biológus, rákkutató, Kafka Margit férje, Balázs Béla öccse. 1923-ban Berlinbe költözött, de tudományos felkészültségének megfelelő körülmények között csak a moszkvai OHUB munkaegészségügyi intézet általános biológiai laboratóriumában láthatott munkához. 1937-ben koholt vádak alapján letartóztatták. Hát ehhez a Béla mit szólt? Az ő szép otthonában. Chlebnikov 1922-ben éhen halt. Nem feltétlenül a szovjet hatalom miatt, csak úgy éhen. Ez Ludmila Sárgina szíves szóbeli közlése. Nikolaj Berdyájevet száműzték. Lev Sestov, Vladimir Nabokov emigráltak. Averbach 1927 és 1932 között a RAP egyik vezetője. Valami miatt ejtették. 37-ben eltűnt. Egy Cserenc nevű örmény költő, derék sztálinista, 1937-ben kivégezték. Valentin Sztyenics, Joyce fordítója, 38-ban agyonlövik. Boris Pilnyákot kémkedés miatt letartóztatták. A lágerben kivégezték. Pilnyák, mint kém. Alekszandr Fagyejev, szocreálíró, 1956-ban öngyilkos lett. Majakovszki 1930-ban öngyilkos lett. Szergej Jeszenyin 1925-ben felakasztotta magát. Daniel Harms kétszer is letartóztatják, őrültek házában pusztul el. Vyacheslav Ivanov Rómába emigrált. Iván Bunyin és Mereskovszki Párizsba. Kuprin is, de 37-ben visszatért. Leonid Andrejev Finnországba. Jevgenyi Zamyatin Franciaországba emigrált. Kés csoda, hogy kiengedték. Nyilván túl sokan olvasták már az úgynevezett nyugaton a Mi című úgynevezett negatív utópiáját. Remizov 6 év börtön munkásmozgalmi múltja miatt. 1921-ben emigrált. Klujev és Klicskov parasztköltők 1937-ben eltűntek. Oszip Mandelstamnak tetszett Klicskov Ridegfarkas ciklusa, és gyakran olvasott fel belőle részleteket Klicskovot utánzó ózó tájszólásában. A házkutatáskor elvitték ezeket a verseket. Oda is vesztek, mert Klicskov nem dugta el idejében őket. Eltűntek, mint minden, ami a Lubjankába került. Maga Klicskov is eltűnt. A feleségének azt mondták, hogy 10 évet kapott, levelezési jog nélkül. Nem rögtön tudtuk meg, hogy ez agyonlövést jelent. Artyom Vesjolit 39-ben kivégezték. Alexandr Vegyenszkijt a láger 1942-es evakuálásakor megölték. Marina Cvetajeva 1939-ben visszatért az emigrációból. Férjét Szergej Efront kivégezték. A lánya Ariadna lágerbe került. Cvetajeva 1941-ben felakasztotta magát. Iszák Bábel. Bábelt 1940-ben kivégezték. De miért? Az író nem kulloghat az események után. Zsdanov. Az irodalom feladatai. Megjelent Szabad Nép 1950. augusztus 31.1978-ban a barátommal kimentünk nyugatra. 3 évenként lehetett nyugatra menni. Ezt találták ki. A népmesei számok közül a 3-as lett kiválasztva. Ha volt meghívó leveled, akkor minden második évben. Én nem tudom, hogy egyáltalában miért maradtam otthon. És nem tudom, miért mentem haza. A Serényen folyik a munka tegnap a Dicsőség Sztálinnak nevű termelőszövetkezetbe is, ba. Meg a fúrógépgyár arról nevezetes, hogy nem csak a havi, a dekád, hanem a napi terveket is pontosan teljesítik, be. Ez a Szabad Nép című napilap 1950. július 9-i számából való. A szakácsiskola nyílt a 27 ezer holdas bói állami gazdaságban, hogy ízletesebb legyen az üzemi kosztba. És a Csád köztársaság fővárosában ünnepélyes külsőségek között megnyitották kedden a mesterséges holdak megfigyelésére létesült szovjet tudományos állomást. Ba. Abba, hogy a Vas megye túl teljesítette lakásépítési tervét, állapította meg a megyei népi ellenőrzési bizottság. Ez a néhány mondat pedig egy 1969-es népszabadságból kiollózott, akkor valamiért fontosnak gondolt újságcikk hátsó oldaláról való. Ilyesmiket írtak. De csak ilyesmiket. Hogy volt valami más? Lett volna más? Amikor nyugatra indulsz, egyszerűen magadra maradsz. Nincs pénzed, veszélyesen csúnyának bizonyul az útlevelet színe, és nem érted, hogy ott miről beszélnek. Fogalmad sincs. Ha értesz mégis valamit, akkor sem értesz semmit. A határon félreállítanak. Ez nyilván a szín miatt van. Sötétkék útlevél, de lehet, hogy csak te látod úgy, mert lehet, hogy vörös és csöpög. Egy londoni Youth Hostelben körülveszik az ágyadat. Elismerően bámulnak, Sztálint emlegetik lelkesen. Francia melósok jánoskádároznak, lapogatják a vállat szeretettel, amikor kiderül, honnan jöttél. Szerintük elvtársak vagytok. Ezt nem érted, mert nem érted, hogy ennyire más lehet minden. Párizs, szeptember közepe. A falakon mindenütt Mao Tse-tung arcképe. Meghalt. És ők gyászolják. Gyászolják a Mao-t. Na most azt mégiscsak lehetett tudni, hogy Kínában a Mao alatt tömegével végezte ki embereket, vagy nem? Az 1946-52-es agrárreform végett 5 millióan éhen haltak. Erről lehetett azért hallani valamit. Az 1959-62-es nagyugrás előre alatt éhen halt emberek számát 20 és 43 millió közé teszik. Közé teszik. Mesei számok. Az 1966-76-os kultúrforradalom, Tibet kiéheztetése. Mocsaras fertőink helyén rizsvetés van, jó egészség. Megették az okos halak a szúnyogok nemzetségét. Kopenhágában a házfalak teli olyan plakátokkal, ahol a Marx-Engels-Lenin sort a Stalin-Mao balszárny folytatja. Szépen félig letakarva egymást úgy, hogy a Mao orrész lefödi a Stalin tarkót. Dán Komcsik. Ők így képzelik el az emberiség fejlődését az ősembertől a munkás őrig. Vagy lehet, hogy ez Stockholmban volt. Akkor meg ugyanaz Svédbe. Millió és millió ember ismeri Kínában Li Fü Liant. A fekete, nevetőszemű, simán hátrafésült hajú kínai leány az elsők között kapta meg a munkahőse megtisztelő címet. A kínai textilipar élenjáró munkásnője így mondja el életét. Életemnek legnagyobb élménye, 2010-ben személyesen találkoztam Mao Tse-tung elvtárssal. Az első találkozás még abban a nyomdában történt, ahol a front katonái számára készítettük a könyveket, brossúrákat. Hevesen megdobbant a szívem, amikor Mao Tse-tung elvtárs odalépett hozzám, és kezet nyújtott. Üdvözöllek, Li, mondta mosolyogva. Sokat jelent számunkra az a segítség, amelyet nyújtasz nekünk. A második találkozás mostanában történt, amikor, mint a nép választott képviselője, Pekingbe utaztam tanácskozásra. Üdvözöllek, Li, mondta Mao Tse-tung elvtárs, nagy kedvesen. Sokat olvastam rólad az újságban. Szabad nép, 1950, augusztus 31. Egy német kisfiú hazajön az iskolából, ahol nem tudom miért, orosz gyerekekkel van együtt. Nyilván orosz nyelvű gimi. És azt meséli a mamájának, hogy az oroszok mind milyen buták. Csak a matrioska, a pirog meg a burattino érdekli őket. Ezt a történetet egy német hölgy mondta el nekem. Akkor ő azt csinálta, hogy kiteregetett az asztalra egy térképet, és megmutatta a fiának. Először Németországot, egy lila színű pöttyöt, aztán pedig azt a sötét piros három tenyérnyi foltot, amely Oroszországot jelölte. És azt kérdezte a fiától. Gondolod, hogy ekkora helyen csupa ostoba ember lakik? Ez így elég pontos történet. Azonban nem igaz. Vagy nem értettem jól, akkor viszont nem is akarom jól érteni. Vidd el szél az üdvözletet a jó barátnőknek. Éljen minden jó munkásunk, akik egymást váltják. Éljen a barátság. Azerbajdzsán mese. Fordította Vajda Endre. Szovjet népmesék Leninről és Sztálinról. Szerkesztette Kormos István, Budapest ifjúsági könyvkiadó, 1953. Mert igen, ott csupa nagyon buta ember élt. Ott nem éltek okos emberek, mert az okosok is ostobák voltak. A butaság rossz. Olyan rossz, mint egy meleg, de vészesen hűlő pirog az ulica gorkaván 1978. januárjában, csak még annál is sokkal te rosszabb. Rossz. Csúnya, veszélyes. Ennyi buta együtt pokoli veszélyes. Ők pedig nem lehet, hogy ne lettek volna buták, mert abban az országban éltek, ahol az volt a rend. A rend szerint pedig a csúnya szép volt, a rossz jó, Amit igaznak mondtak, nem volt igaz. Halálosan nem. És így tovább. Elég egyszerű. Rossz, rossz, rossz és rossz. Mi van nálunk, elmesélem, szép sorjában elszámlálva. Kombinált kirivabádban élmunkásnők száz meg százan. Nukában is kombinált van, ott sincs hiány élmunkásban. Mondjuk száz meg száz élmunkásnő kombinátban, így együtt, ez az egy azért nem lehetett rossz. Amikor Nyugat-Berlinben jártam, minden nap elmentem a falhoz. A fal mentén csomó helyen vadászleshez hasonló tákolmányokat állítottak fel, hogy át lehessen bámulni oda, a másik oldalra. Olyankor kerestem mindig egy ilyen vadászlest magamnak, és amikor nem volt rajta senki, fölmentem átnézni. És ez volt nagyjából a Szovjetunió. Az, hogy én itt vagyok, de ha itt vagyok, akkor miért vagyok mégis annyira ott? Előbb megvártam, hogy az a valaki, aki épp ott fenntartózkodott, lejöjjön. Sokáig nem lehetett ott maradni és bámulni, mert mások is fel akartak jönni. De milyen sokáig? Volt több személyes vadászles is, több személy részére. Oda én felkapaszkodtam, és néztem a trabantokat, hogy ide-oda furikáznak nagycsinosan. Érdekes, ahogy el tudták ottan tüntetni a színeket. Ha mondjuk a Westkreuznál felszálltál a berlini S-bahnra, és utaztál Ostkreuz felé, lassan eltűntek a színek. A házakról, az utcákról, az utasok ruháiról, az emberek arcáról. Ha átkerülsz a határon, letörlődnek a színek. Néztem ott saját magam, azt a helyet, az én helyemet, és ez volt, éppen ez a Szovjetunió. Az ott, ők, én, ez a vadászles, és a többi hülye, aki mindjárt feljön ide, majd ha én lemegyek. Most túl azon, hogy 1921-ben és 1922-ben a rekvirálások miatt a Szovjetunióban 5 millió ember effektív éhen halt. Az 1932-es, 33-as szövetkezetesítés alatt pedig úgy körülbelül 6 millió. Túl azon. Túl mindezeken a Szovjetunió túl sok mindent jelent. Annyira túlzottan sok mindenből kellene kijönni, kiszabadulni, kimászni. Nehéz olyat mondani, csöppet sincs hozzá kedvem, hogy a Szovjetunió a szívemhez nőtt. Viszont hova nőtt volna máshová? Mert persze, hogy nem pusztán elszenvedem, ami megesik velem. Ugyan kiben nincs valami a szolgálóból, a megváltóból, a cinikusból vagy az elszánt bűnözőből? Kit ne önten el olykor a fanatizmus, átalakítani, megváltoztatni azt a rosszat, ami körülveszi? A többieket? Vagy kiiktatni őket? Kicsoda ne vágyna ehhez olykor hatalomra? Vagy nem ehhez, vagy ahhoz, csak úgy? Csak kikerülve az erkölcsi megfontolásokat, a hatalom mellett dönteni. Ezek nem az úgynevezett rendszerektől függnek, hanem így van elosztva mindenkiben, szép rendesen. És az úgynevezett rendszerek ezeket a dolgokat valahogy kezelik. Az agressziót valahogy kezelik. A Szovjetunió rom. A legérdekesebb a Szovjetunióban, hogy szétrombolnak mindent, és amit a rombolás helyére építenek, az a hihetetlen munka, maga a rombolás. Csehszlovákia egyik legjobb munkása, Stepan Grossman, amikor a szovjet stahanovisták tapasztalatai alapján áttért a több fúrógépen való munkára, az ellenség uszított ellene, a maradiak pedig azt mondták, nem fogod bírni. Ezt tényleg nem lehet bírni. Innen ki kell jutni. Én eleve abba hagytam a komcsizást. Egyszer csak abba hagytam. Nem azok miatt, akik komcsiznak, hanem amiatt, ahogyan csinálják. vagy nem tudom pontosan miért, a dolog nincs eldöntve bennem, lehetséges, hogy nem kellett volna abba hagyni, de most már ez van. Nem emlékszem rendesen. Erre is erre még jól, más dolgokra egyáltalán nem. Az egészre nem. A banánra például emlékszem. Az volt a banánnal, hogy általában nincs banán, és néha valami miatt behoztak. Hogy miért pont banán nem volt, vagy banán pont miért nem volt, ha narancs igen, némiképp rejtélyes. Lehet, hogy egészségügyi döntésből, vitaminadag miatt, másfajta vitaminok kellettek. Foglalkoztak a vitaminommal, és ezért nem volt banán. Kóda. 1997. október 1-én tekintési kérelmet nyújtottam be egy saját maga által történeti hivatalnak becézett intézményhez. A belügyminisztérium épületében székelnek, a József Attila utcában. Már ez is egy vicc, mintha így hülyéskednének. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktába írják. És így tovább. Kedves hölgy, fölvette az adatokat, aztán hazamentem. November 14-én, másfél hónap múlva értesítést kaptam. Megkezdett kutatás, és szíves türelmét kérjük. 1998. február 20-án pedig újabb levél, hogy eredménnyel jártak. A fellelt íratok azonban szigorúan titkos, illetve titkos minősítésűek, ezért betekintés előtt előzetes titokszakértői véleményezésre kell azokat felterjeszteni. Na! Mi a szösz? Csak nem kémkedtem. Nehogy már titokban én döntöttem meg a szovjetet, és újabb szíves türelem mellett még a megértésemben is bíznak. Hát, szíves türelem az van. De megértés? Mégis mit értsek meg? De tényleg? Azt, hogy még végig gondolni is gusztustalan, jelentgetnek rólam, és aztán ezt nem adják ide, előttem titok, amit rólam jelentgetnek, ők tudhatják, és én nem. A feljelentő személyiségi jogai a feljelentettel szemben. Egészen december 10-ig türelmeskedtem. Az 14 és fél hónap. Akkor megint bementem. Kedves hölgy, hogy titokvédelem, stb. Oda van írva, mire csak annyit mondtam, hogy jó, akkor én most ide leülök, és megvárom. Erre telefonok, mindenféle, végül is az lett, hogy ugyan nem adják ide a fénymásolatokat, viszont betekinthetek. Betekintettem. Semmi érdekes. Nem döntöttem meg semmit. Piti följelentkezések irodalmi ügyekben. Milyen műsorokat szerkeztek, miről ellenzéki beállítottságú beszélek az isaszegi könyvtárban 1986. március 13-án. Miről beszélgetünk a borsodi sörözőben egy lap alapítási tárgyalás után? 6-7 kicsi, roppant jelentéktelen, szigorúan titkos ügy. A följelentők neve szépen kipemzlizve. Hogy mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot? Soha. Ez világos. Iszonyúan, mulatságosan idejét múlt ez a dolog. Egy valami azonban nem múlt el. A Szovjetunió nem múlt el. Amíg nem derül ki, nem mondják meg, hogy kik jelentgettek, amíg nem állnak elő azok, vagy nem állítják elő azokat, akik följelentéseket tettek, nem hangoznak el legalább az elnézésemet kérő szavak, addig ez nekem még bőven a Szovjetunió. Ó, én nem így képzeltem el. Olyan nagyon sehogy se képzelektem. Ám de így végképp nem.
A Szovjetunió története. Írta Kukorelli Endre. Felolvasta Gálfi László. A hangfelvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Zenei munkatárs Molnár András. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.